Köszönjük meg Istennek, hogy van üzenete a mi számunkra. Még mindig szeret bennünket, még mindig hívogat, és még mindig azt szeretné, hogy valójában igazi, hűséges gyermekei lennénk. Vannak olyan kérdések az ember életében, amikor azt halljuk, hogy Isten jelen van a mi életünkben. Ezt inkább úgy hangzik jobban, hogyha saját magunknak tesszük fel ezt a kérdést. És ha feltesszük a kérdést, akkor megvizsgálva életünket, akkor tudunk válaszolni. De ha mégis úgy történik, hogy nem tudunk válaszolni, akkor van egy kis gond a mindennapi életünkben. Mert hogyha úgy vesszük észre, és őszinték akarunk lenni önmagunkkal, akkor be kell ismerjük, és fel kell fedezzük a mindennapi életünkben, hogy Isten jelenléte valójában velünk van, a mi életünkben. Ő az a személy, aki irányítja a mi életünket teljes mértékben. Ennek ellenkezőjét szeretném felolvasni, hogy a nagy csaló hogy gondolkozik ez irányában, hogy valamilyen formán úgy mondja el a fülünkbe azon szavakat, amelyeket fogunk hallani. Lehet, hogy Sátán azt súgja a mi fülünkben, hogy javulás azért nem történik életünkbe, mert úgy gondoljuk és úgy könyveljük el önmagunknak, hogy túl bűnösök vagyunk ahhoz, hogy Krisztus megmenthessen bennünket. Elfogadható ez? Ha valaki úgy gondolkozik, és nincs teljes odafigyeléssel az ő életére, hogy valójában Isten Jézus Krisztus azért halt meg, hogy ez az állítása Sátánnak ne legyen valóság. Soha se gondoljunk arra, hogyha bűnt is követünk el, mint ahogy a leckében is tanultuk, Nátán próféta nem azért jött Dávidhoz, hogy azt mondja neki, te túl nagy bűnt követtél el, és emiatt nem tudok megbocsájtani. Hanem amikor őszintén kitárta a szívét, lelkét Dávid, és elismerte, hogy milyen nagy bűnt követett el, Isten azonnal válaszolt. Nem halsz meg, megbocsájtottam a te bűnödet. Milyen jó lenne hallani, hogy bármilyen kis vagy nagyobb hibákat vagy bűnöket követünk el, hogy mi is úgy tudjunk Isten elé járulni, hogy Isten ne azt mondja, hogy nem tudok megbocsájtani, hanem azt mondja, és azt sugallja nekünk, hogy meg van bocsájtva a te bűnöd. Mi alatt elismered, hogy valójában bűnös és méltatlan vagy a kísértőt, a következő szavakkal űzheted el. Az engesztelés értelmében Krisztus megváltomra hivatkozom. Úgyhogy érvénytelen a te mondásod, Sátán, és nem is akarom hallani, mert elsősorban szeretem hallani Jézus Krisztusnak az ígért szavait. Folytatom a gondolatot, és jegyezzük jól meg, hogy azok az emberek, akik el fognak veszni, és akik nem lesznek Isten országának méltó gyermekei, egy ember se mondhassa azt ott Jézusról, hogy miattad kell elpusztuljak. Mert miért merem kimondani ezt? Mert nem rajta múlik, ha némelyek elkárhoznak. Egyáltalán. Jézus Krisztus, ő mindent megtett. És nem csak, hogy megtett, nem csak, hogy meghozta az áldozatot a mi bűneinkért, hanem még mit tett? Még ma is munkálkodik üdvösségünk érdekében. Jézus, ő mentes lesz mindenkinek a vérétől. Mert az ő vére elégséges bármilyen nagy és bármilyen bűnt elkövető személynek életében, hogy az ő vére lemossa a bűnt. Van egy olyan kérdés a Bibliában, amiből fogom olvasni az Ézsaiás prófétának 5. fejezetéből a 4 verset, amikor egy olyan kérdés van a példázatban, az 5 rész 4 versében, amelyre ha odafigyelünk, akkor valamit mond a mi számunkra. Azt mondja a kérdés, mit kellett volna még tennem szöllőmért, amit meg nem tettem volna? Itt van egy olyan példázat, amikor egy olyan ültetvényről van szó, amit jelképesen az emberiségre is lehet alkalmazni. És a következő szavakat olvasom az 5 rész 4 versben. Mit kellett volna még tennem szöllőmmel, mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szöllőt terem, holott vadat termett? Egy szomorú kifejezés az utolsó része a Bibliában, amikor azt mondja és azt kérdi, hogy miért is vártam, hogy jó szöllőt teremjen? Miért is vár én tőlem és te tőled mindannyiunktól, hogy az ő akaratát teljesítsük? Vagy olyan gyümölcsöket teremjünk, amely elfogadható Isten részére. És a másik, holott vadat termett. Mindent megtett. Ott felsorolja, ha otthon a példázatot elolvassuk, sok tanulság van benne mindannyiunk részére. Itten, ebben a fejezetben, ahol népéről beszél maga Isten, próbáljuk magunkat az ő helyébe képzelni. Mit kellett volna még tennie üdvösségedért? Biztos vagyok benne, hogy az, amit tett, elégséges az üdvösségemre? Nekem már semmi tennivalóm nincs, már nem kell tegyek semmit, ő mindent megtett, de ne felejtsük el az előbbi szavakat, amelyeket elhangoztattam. Jézus, ő mentve lesz mindenkinek a vérétől. Senki ne próbálja, és nem lesz, aki megpróbálja, hogy azt mondja, Uram, ahogy említettem az előbb, ahogy a sátán vádolja az emberiséget, hogy te olyan bűnös vagy, te annyira el vagy távolodva Istentől, hogy Isten már nem tud megbocsájtani, vagy nem fogad el. És ha ezek a gondolatok erőt vesznek, és nem Jézusnak a szavai hangzanak fülünkben, hogy mindent megtettem azért, hogy üdvözüljél, akkor sajnos el leszünk távolodva, és Sátánra hallgatunk. És még egy újbóli kérdés, amit már feltettem. Miért várt jó gyümölcsöt és rosszat teremtünk? Miért van az, hogy a mindennapi életünkben nem tudunk eléggé odafigyelni a mi életünkre, a mi tetteinkre, és nem tudjuk követni úgy szólván, hogy most milyen az én viselkedésem, helyes, jól teszem, Isten elfogadja, amit én él, ahogy én élek és amit teszek, vagy pedig úgy gondolom, hogy nem is veszi figyelemben. De igen. Egy hasonló eset Jézus Krisztus példázataiban. A terméketlen fügefa. Milyen az lehetséges, ahogy le van írva, hogy nagyon dús, szép levelei vannak, nagyon jól nézünk ki, és nincs gyümölcs rajtunk. De miért? Nem jó a talaj? Nem kapunk elég tanítást, vagy nem kapunk elég odafigyelésre méltó tanácsokat Jézus Krisztustól, hogy valójában termővé váljunk? Az utóbbi időben az az én tervem, és hiszem, hogy a Jóisten segítségemre lesz. Minden nap feltettem magamnak Újfehér városért imádkozom. Van egy olyan példa, amikor valaki azt mondta a másiknak, próbáld ki imában, egy cél tűzzé ki, és ha Jóisten nem hallgassa meg, és nem hoz változást, akkor nálad van a hiba. És megnyerte azt az illető, hogy amelyik országért, amely lakott területért imádkozott, Isten meghallgatta. Higgyétek el, és higgyük el, testvérek, hogy még vannak Újfehértón, hogy ezek a székek mind megtelhetnek, annyi sok van még, akik üdvözüllendők. De próbáljuk meg, hogy lehet az emberekhez hozzáférni, hogy lehet az embereket megtalálni. Hiába várjuk, ne felejtsük el azt, hiába várjuk, hogy majd nyílik az ajtó és jönnek be sorba, ha nem, meg kell találni azokat. De az életnek világossága, ahogy a múlt szombaton is említettem, ha olyan hiba van, hogy nincs ízesítő bennünk az emberek iránt, és nincs elég világosság, hogy az emberek lássák, hogy ezek az emberek valami különleges világossággal rendelkeznek. Azt mondja itt a további példázatot, amit szeretnék még tovább folytatva. A tulajdonos ki akarta vágni, mert csak hosszan, haszontalanul, termés nélkül állt. Nem tudom, milyen szívvel lennénk, vagy hogy gondolnánk, ha maga a Jóisten, az Úr Jézus megjelenne, és azt mondaná nekünk, testvéreim, jöttem, hogy termést találjak rajtatok. De ha nincs, akkor a kivágás következik. És ha ilyen szavakat hallanánk Jézus részéről, akkor mit tennénk? Próbáljunk ezen a gondolaton elgondolkozni. Miért tartsam itt tovább? Miért tűrjek és miért kegyelmezzek, ha nem hozol gyümölcsöt? De van valaki, és azt ott én úgy nevezném meg, hogy Jézus Krisztus, aki az ő áldozatát hozta, s aki a mennyei szentélyben könyörög az ő gyermekeiért, azokért is, akik úgy mondjuk, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, mert az advent egyházhoz tartozunk. De vajon? Tud-e valamit felmutatni az Atya előtt a vérein kívül, mert azt mondja, a vérem érte is hullott. Lesz-e alkalom, hogy így érted, mint gyermekéért elmondja, hogy az ő vére elégséges az üdvösségre. És ő az a vincellér, aki könyörög a gazdának, az atyának. Uram, várj még! Még egy esztendeig, még megöntözöm, ápolgatom, s ha egy év múlva se terem, vágd ki. Szomorú lenne, úgy gondolom, ha ezt a fülünk hallatára így hangzana mindannyiunk fülében. Megteszek még ezt, azt, még segítelek, még bátorítalak, még megmutatom, hogy vannak még olyan személyek, akik érdekeltek Isten részére, és akik szeretnének üdvösségre jutni. Még várjál, ameddig megtalálom őket. Keresd, kedves lélek, őket. Gondoljunk még, hányszor hangozhatott el a mennyben, vág ki őt. És hányszor hangzott el a közbenjárás? Uram, hagyd még egy esztendeig. Hány éve várja részünkről Isten a jó gyümölcsöt? A Lukás 13. fejezetében van ez a történet leírva. Isten várja a jó gyümölcsöt. Ha kimegyünk a kertbe, és van gyümölcsfánk, mindegyik gyümölcs egyforma ízű? Nem. Vannak kisebbek, vannak nagyobbak, és mindig azt keressük, hogy minél jobb ízű legyen. Én így képzelem el magát az Úr Jézust is, hogy ő is azt szeretné. Ha kisebbek vannak, vagyunk. Ha még nem nőttünk oda, ahova kellett volna. De azt várja, hogy bármilyen kor, bármilyen formában jó ízletes gyümölcsök tudjunk lenni. Mert Isten a jó gyümölcsöt szereti. Valamit vár, ami úgy látszik, és úgy gondolom, hogy elismerjük őszintén, hogy sokszor megmutatkozik az, hogy nem vagyunk eléggé megalázkodva. És éppen ezt várja Jézus, hogy megalázkodjunk, hogy engedjük, hogy összetörjünk a kegyelem súlya alatt. Hiszen mit jelent a hit általi megigazulás? Mit jelent számunkra, és a későbbiekben megértsük, hogy mit jelent? Isten porba hajítja az ember büszkeségét. Vajon kényszerből el fogja venni, hogyha van bennem büszkeség? Lesz-e, amit elvegyen és porba dobja, eldobja, eltávolítsa tőlünk, ha én nem akarom? Ha ő azt szeretné látni, hogy megalázkodjunk, összetörjünk a kegyelem súlya alatt, és ha én is nem ugyanezt akarom, akkor mit fog tudni tenni velem? Még a büszkeség is egy olyan dolog, ami sok embernél látható. És ha ezek a dolgok, ezek a jellemtulajdonságok, amelyek nem a jobb részén állnak, akkor mit fog végbevinni az ember életébe? Amint az ember képtelen elvégezni, vagy eltávolítani önmagáért. Itt kell a segítség Jézus Krisztus vére. És feltevődik a kérdés. Mennyi ideje akarja Isten a büszkeséget a porba hajítani? Mennyi ideje? És mi válaszul mit mondunk, mi pedig nem akarunk megalázkodni. Nem akarjuk feladni a büszkeséget, hanem számtalanszor megnyilvánul, és úgy próbáljuk mondani, ki vagyok én, mi vagyok én. Állandóan fontosak, és fontosnak akarjuk magunkat látni önmagunk számára. De maga az Úr Jézus nem ezt szeretné, hogy te dicsekedj azzal, amit van, hanem inkább azt, hogy megalázkodott, őszinte, összetört gyermekem vagy a kegyelem súlya alatt. Sokszor a figyelem középpontjában szeretnénk lenni. Mindig olyan lelkület is van az emberben, hogy felteszem a kérdést, ahogy már említettem, ki vagyok én? Milyen tisztséget, milyen elhivatást végzek? Mennyit tudok, hová jutottam én? Mit valósítottam meg eddigi életemben? De egy másik kérdés is felmerül. De mit valósítottam meg már én az hitéletben? Még mindig így kezdődik életünk történelme, hogy a kérdés még mindig fennáll. Mit valósítottál meg a hitéletnek útján? Mire haladtál, mennyire haladtál előre? Gondold át, végbe ment-e életedben a hitáltali megigazulás? Tudjuk, hogy ez egy fontos. A hit általi megigazulás a fontos dolog a keresztény ember életében. És ahogy kérdeztem, gondold át, végbe ment, megtörtént az életünkben a hit általi megigazulás. Valamikor nem fúvalkodtál fel, és nem mondta, de íme ez a kereszténység. Nem-e történt meg, hogy magadat többre nézed, mint a másikat? És azt mondod, nem mondod-e azt, íme ez a kereszténység, melyet én építettem szorgalmával. Szorgalmatosan. Én hoztam létre, én jutottam el erre a szintre. De a következő meghívás az így hangzik. Alázkodjunk meg mi nap mint nap, Isten hatalmas keze alatt. ne a mi erőnkkel dicsekedjünk, ne a mi képességünkkel, hanem azzal, amit megengedtünk, hogy Jézus hozzon létre életünkben. Mi az én feladatom ebben? Mit várna el Jézus tőlünk? Kinek mondja azt, hogy a megalázkodás az én feladatom? Éppen ezért valamire szükségünk lesz. Hogyha eljutunk, hogy Isten jelenléte átformálja a mi életünket, és felkészít bennünket, valamire egy fontos dologra lesz szükségünk, hogy szent színe előtt megállhassunk. És meg vagyunk hívva, hogy vessük le magunkról a szennyes ruhát, a bűnnel terhelt dolgoktól szabaduljunk meg, és készítsünk magunknak. De legbiztonságosabb, ha megkérjük, hogy ő készítsen nekünk mennyegzői ruhát. Mire lesz szükség a mennyegzői ruha? Van egy másik történet leírva a Szentírásban, amikor valaki egy nagy lakomát készített, és mindenkit, az ő barátjait meghívta, és akik nem jöttek el, akkor adott utasítást a gazda a szolgáknak, hogy menjenek, és honnan hívják be? Az utcákról hívják be mindenkit, mert a meghívottak nem voltak méltók, hogy a mennyegzői ruhába öltözzenek. És mégis megtörtént az, hogy valaki mennyegzői ruha nélkül. Úgy látszik, és úgy értelmezhető ez az alkalom, hogy valójában a gazdának a figyelme arra is kiterjedt, hogy mindenkinek különleges ruhát készített, és mindenkit megajándékozott, akik bementek a mennyegzőre. És mégis, valaki mégis bement. És amikor a király meglátogatta a vendégeket, mindenkit jól látta, hogy mindenki felvette azt az ajándékot, amit adott ő, egy személyen kívül. És gondolta, megkérdi a király, hogy hadd lássuk, hogy is, mind történt, hogy ő bekerült, és nincs neki mennyegzői ruhája. Lehet, hogy ott volt, lehet, hogy átvette. Ott volt mellette a széken, de nem rajta volt. És mit kérdezett a gazda? Barátom, miképpen jöttél? Holott nincs neked mennyegzői ruhád. A megalázkodás, minden változás itt kezdődik. Amikor engedjük, hogy a mi szennyes ruhánkat levegye, és tiszta, fehér, gyorcs ruhát adjon nekünk. Tekintetünket, figyelmünket az égre emeljük. Azonnal megtér az értelmünk, és tisztán fogunk látni. Mikor? Ha Isten jelenléte láthatóvá válik életünkben. Valamit helyre kell állítanunk. Sokszor úgy gondoljuk, és az előbbi említésem szerint említettem, hogy van olyan eset, amikor mi elmondjuk, hogy mit és hogyan tettünk, és mint tettünk. És úgy gondoljuk, hogy magunknak kell azt megtenni, hogy helyreállítsuk az eredeti viszonyt Isten és magunk között. Ez való. Így kellene, hogy helyreállítsuk azt az elrontott kapcsolatot, amit engedtünk, hogy az megalázkodás helyett a büszkeség vegyen helyet. Mennyit ér az ember? Lehet, hogy Isten is felteszi a kérdést. Mennyit ér egy ember? Egy kémiai kutató kiszámította, hogy az ember alkotó elemeit, ha eladnák, csak 148, én lejbe írtam, de 148, mondjuk úgy forintba kerülne, annyi az értéke egy embernek. Ez az, ami 13.360 forintot érne, átszámítva. Ennyit ér egy ember. De gondoljunk bele a leírott történetekből, mit tanulhattunk meg, hogy Isten Jézus Krisztusnak mennyit ér egy ember. Ezek szerint, amit megemlítettem, ezek szerint mondja el, hogy igenis te csak ennyit érsz. Vagy mit mondott akkor, amikor vállalta a keresztet? Hány személy van megemlítve, hogy azért is meghalt volna? Csak egy személy. Ha nem lenne több, vagy nem lett volna, akkor azért is meghalt volna. De ha rátekintünk, és az olvasás közben ráfigyelünk, megtaláljuk azt, amikor még a kereszten volt, és már ott volt az az egy személy, akiért is meghalt. A te értékedet te sem, más emberek sem, egyedül Isten tudja meghatározni. Embertársaink esetleg azt mondják, olyan gyenge semmi vagy, kevés az értéket. És így könyvelik el a másikat. De Isten nem így látja. Isten nem így veszi figyelembe az embert. Ez a semmi ember, aki por és hammu, annyit ér Istennek, amennyit fizetett érte a golgotai kereszten. A magam szemében legjobb, ha azt mondom, semmi vagyok. Hallottam már prédikátort, aki így próbálta megnevezni önmagát, mert igyekezett és igyekszik, hogy alázatos szívvel álljon Isten nép elé és Isten üzenetét közölje. A magam szemében mondjam ki bátran, semmi vagyok, de az ő szemében hatalmas érték. Olvassuk el, hogy Péter apostol hogyan fogalmazta meg eztet. Az első levele első fejezetéből szeretném olvasni a következőket. Péter apostolnak első levele, első fejezet, 19 és 20 versét olvasom. Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Én úgy gondolom, És az az én meggyőződésem, hogy nem maradtunk ki mi se. Mert mikor jelent meg? Azt mondja, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Értem is megjelent, értetek is megjelent. Mikor? A mostani időben. Folytatom a gondolatot. Mind az emberek, mind a nemzetek a történelem során kegyelmi időt kaptak Istentől, akik éltek, s akiknek volt Isten részéről éltető lehetőség. Lehet ez egy két év, vagy pedig 70. Tény az, hogy kaptunk kegyelmet. Visszatekintve mennyi évet, bármennyi évet és bármennyi napot, ez mind kegyelmi alkalom. Attól függ, hogy hogyan használjuk fel. Aki a maga és a mások javára használja fel, azokhoz Isten így szól. Térjetek meg, hiszen miért halnátok meg? Ez Isten szava. Úgy kezdtem a prédikációt, hogy Isten jelenléte életünkben. Még van kegyelmi idő, vegyük komolyan, és vizsgáljuk meg saját életünket. Lehetséges, hogy azt mondjuk, vagy úgy gondolkozunk, hogy minden reggel felkelés után átveszem a szombatiskola leckét, megtanulok, és úgy gondoljuk, hogy a többi órákban, egész napon ez elég táplálék lesz ahhoz, hogy neki tetsző életet éljek. Vagyis, hogy láthatóvá legyen Isten jelenléte életünkben. Egy felhívásra szeretnélek mindannyiunkat megszólítani. Imádkozz, hogy az Úr mutassa meg, hogyan kapcsolódhatsz jobban hittestvéreidhez. Ez nekem szól. Hogy mit csináljak? Imádkozzak. Miért? Hogy az Úr mutassa meg, melyik az a lehetőség, melyik az a tennivaló, ami oda tud vezetni, hogy testvéremmel, hittestvéremmel olyan kapcsolatom legyen jobb, mint eddig. Vagy előbbre haladott tennivaló. Figyeljük meg a következő gondolatot. A világ akkor fogja meglátni Krisztus hiteles képmását, ha milyenek leszünk. Ha valójában létrehozzuk azt az igazi kapcsolatot hittestvéremmel, elsősorban Jézus Krisztussal, akkor a világ meg fogja látni. Akkor a világban lesznek emberek, akik felfigyelnek, hogy te vagy az a személy, aki hiteles képmása vagy. Aki a gyümölcsöt termed az ő neve dicsőítésére. Gondolkozzunk el, mégis hogy lehetne ezt megoldani. Tettétek fel magatokba ezt a kérdést, hogy hogy lehetne megoldani. Milyen megoldás van? Sokszor azt halljuk, hogy szégyellősek vagyunk. Nem tudjuk, hogy szólítsunk meg valakit, akivel esetleg találkozunk. Vagy hogy is kezdjek vele olyan beszélgetést, ami eredményes lehet az ő számára és az én számomra is. Figyeljünk meg, nemrég kaptam egy, vagyis vettem egy könyvet, Élethűség a címe. A következő gondolatokat jegyeztem ki, amivel szeretném zárni a délelőtt Isten tiszteletet. A világ jobban szereti a másik központú embereket, mint az én központúakat. Kiket szeret jobban a világ? Azokat szereti jobban, akik a másik központú embereket mutassák be, mint az én központúakat. Az igaz a közösségre is, ez igaz a közösségre is, különösen vonzó az a közösség, amely önmagát túlmutató célokat tűz maga elé. A gyülekezet nem azért van, hogy jól érezd magadat. Akkor mire való? Ha nem tudom jól érezni magamat testvéreim és maga Jézus Krisztussal, akkor el kell gondolkozzunk, hogy akkor a gyülekezetünk miért van. Én központúak vagyunk, vagy pedig mások központja. Másokat többre értékeljük, mint önmagunkat. Valamit, ahogy említettem, tűz magad elé. Célokat. Mert nem lesz elegendő az üdvösségre, hogy a nevünk, meg a gyülekezet, vagy az egyházhoz tartozunk. Nekünk szükségünk lesz, és Jézus Krisztusnak is gyümölcseinkre. Mert mit mond a Máté evangéliumában? Miről lesz ismeretes a jó fa? Ha jó gyümölcsöt terem, ha rosszat terem, segítsen a drága Jézus, hogy megértettük volna, hogy ő mit szeretne. Ő azt szeretné, hogy az ő jelenléte élőbe legyen látható. Erre kérem a jó Istent és imádkozok, hogy a mi gyülekezetünk és a mi városunk, és azok, akik még nem hallottak Jézusról, jussanak el arra a pontra, hogy megkeressük, megszólítjuk. És tudjátok, mi a legértékesebb a keresztény számára? A legértékesebb az mások részére, ha be tudjuk szeretni gyülekezetünkben azokat, akiket szeretnők, hogy itt is velünk legyenek, de nem csak itt, hanem az ő országában. Amelyre segítsen meg bennünket, hogy valójában látható eredmény legyen az Istennel való életünk kegyelméből. Amen.